Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Itt van velünk Szabó Róbert csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Intézet Konkoli Tege csillagvizsgáló igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kerestem mindenfajta csillagászati érdekességet a mostani interjúra. Kíváncsi vagyok, hogy mit szól hozzájuk, illetve hogy tetszik-e. Például az Euklid űrtávcső képei nemrégiben egy Einstein gyűrűt fedeztek fel egy váratlan helyen, egy több mint 100 éve ismert galaxis körül. A gyűrűt az ESA szondájának mérései alapján találták az NGC 6505 jelű csillagváros körül egy szokásos észlelési kampány során. Először is azt szeretném megkérdezni, mi az az Einstein gyűrű?
Nagyon izgalmas jelenségről van szó, amit hétköznapi mindennapjainkban nem találkozunk ezzel. Egyszerűen ehhez hihetetlen nagy igászi gravitációs erőtér szükséges, és ez természetszerűen a csillagászatban, az asztrofizikában, a világegyetem távoli szegleteiben történik, vagy található meg. Arról van szó, hogy az Einstein relativitás, általános relativitás elméletének értelmében a gravitáció, tehát a tömeg maga meggörbíti a teret, tehát a téridőt, és ez gyakorlatilag ezt látjuk itt, egy nagy galaxisról van szó, mint előtér lencse galaxis, ez görbíti meg a teret, és gyakorlatilag távcsőként, vagy gyűjtőlencseként fókuszálja a még távolabbi, sokkal távolabbi galaxis, vagy akár galaxis halmaznak a képét, gyakorlatilag a csillagászoknak egy természetes, a természetben létrejövő távcső lehetőségét kínálva, mert sokkal részletesebben, igaz, hogy eltorzítva, de sokkal részletesebben és fényesebbnek látunk olyan távoli objektumokat, amit esetleg nem is látnánk még a legnagyobb távcsövekkel sem. Itt is egy űrtávcsőről van szó, a Hubble űrtávcső, vagy a James Webb, ha ezt említjük, akkor mindenkinek beugrik, hogy miről van szó. A Euclid, az Euclidészről elnevezett Euclid, angolul a Euclid, európai űrtávcső, szintén egy űrbe helyezett teleszkóp, ami az infravörösben működik, és részben a kozmológiai, tehát az univerzum nagyskálás kérdéseivel kapcsolatos felfedezésekre tervezték. Ez most itt a sok-sok millió galaxisban, amit megvizsgál, ezek egyikében fedezte fel ezt a gravitációs lencsehatást. Ilyeneket ismertünk korábban is, de most ez egy olyan példa volt, amit eddig nem ismertünk, és egy nagyon jó példát mutat arra, hogy hogyan tudunk ilyen módon a természet által kínált lehetőségekkel élni. Egy még sokkal-sokkal nagyobb, sokkal-sokkal drágább űrtávcső vagy földi távcső építése helyett ezeket a természetesen kínálkozó hatalmukat kihasználni, és sokkal mélyebbre, sokkal távolabbra álltunk ezáltal, mint ahogy tehetnénk, ha nem lenne ez a szerencsés véletlen. Ez egy geometriai együttállás, tehát nagyon pontosan egy irányba kell esnie a közelebbi lencsegalaxisnak és a távolabbi objektumnak, amit meg tudunk figyelni. Ez egyébként arra is lehetőséget ad, hogy letapogassuk a galaxisnak, a közbelső galaxisnak a tömeg eloszlását, hol mennyi tömeg van, hol mennyi csillag van, hol mennyi olyan anyag van, amit esetleg nem is látunk, de a gravitációs tér elárulja az ott létét. Ugye ez egy nagyon-nagyon régóta, évtizedek óta fennálló probléma, a sötét anyag problémájának is lehet nevezni. Egyébként a Euclid is éppen ezt kutatja, magyar kutatók részvételével, a mi intézetünkben is van egy kis kutatócsoport, ami csatlakozott ehhez. Ugye arról van szó, hogy a galaxisokban megtalálható anyagnak csak egy nagyon kis része az, ami világít, és amiről egyáltalán tudunk, csillagok vagy gázködők, hasonló látható objektum a formájában, egy nagy része viszont láthatatlan, csak a gravitációs hatása miatt tudjuk, hogy ott van, ki tudjuk mérni, le tudjuk tapogatni, ehhez hasonló kísérletekkel, vagy esetekben például, mint itt ez a gravitációs lencsehatás, és ezáltal azt reméljük, hogy egy kicsit jobban megértünk, közelebb jutunk az univerzum titkaihoz, azokhoz a dolgokhoz, amiket jelenleg nem értünk.
Illetve milyen város az NGC 6505 jelű csillagváros? Az mit jelent?
Ez egy galaxis. A mi tejút rendszerünk is egy galaxis, mi is ennek a tagjai vagyunk, a mi napunk egy polgára ennek a kozmikus városnak. ugye 100 évvel ezelőtti kérdés volt, hogy léteznek-e ilyen sziget univerzumok, ilyen kis elkülönülő helyek, ahol sűrűbben található az anyag, és amik egy-egy egységet alkotnak. Hát most már egy jó ideje tudjuk, hogy ilyen galaxisok léteznek, de ugye nem könnyű ezt feltérképezni, vagy ezt realizálni, mert mi benne vagyunk egy ilyen galaxisban, és sötét por és gázfelük eltakarják a kilátást előnk. Benne vagyunk, és nehéz kilátni belőle, meg átlátni rajta szintén. Tehát a lényeg az, hogy ez egy a mi tejútrendszerünk, ez egy spirálgalaxisos hasonló galaxisról van szó, amiben egyéb érdekes torzulások is felfedezhetők, és az alapos vizsgálat azt mutatta, hogy ez bizony egy távolabbi galaxisnak, egy jóval távolabbi galaxisnak a deformált képe, egyrészt deformált, másrészt viszont felerősített képe, tehát sokkal fényesebbnek látszik ezáltal a gravitációs lencsézés által, mint egyébként látszana, ha éppen nem lenne az útban egy másik galaxis, aminek a gravitációs tere fel tudja nekünk erősíteni ennek a távolabbi objektumnak a képét.
Ahhoz mit szól, hogy egy csillagász felvetette nem is olyan régen, tehát pár hónapja, hogy a Föld, illetve az egész tejútrendszerünk egy óriási fekete lyukban van. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy ez mit is jelenthet?
Ez egy érdekes felvetés, ugye mindig az a kérdés, hogy tudjuk ezt az állítást tesztelni. Van-e rá olyan mérési lehetőség, akár csillagászati asztrofizikai értelemben, távcsöveinkkel, műszereinkkel, berendezéseikkel, tudunk-e különbséget tenni a között, hogy ez az elmélet igaz, vagy nem igaz. Van-e olyan mérhető jel, van-e olyan konzekvencia, van-e olyan következmény, amit mi tudunk igazolni, vagy cáfolni. Ha ilyen nincs, akkor ezt nem is nevezzük tulajdonképpen tudományos elméletnek. Elmélet az, amit lehet cáfolni, vagy megerősíteni. Ugye Einstein általános relativitás elméletét, amit itt már emlegettünk az előző hírben, számtalan esetben megerősítették, és még soha nem sikerült ellentmondásra kerülni vele. Tehát eddig minden mérés, amit arra terveztek, és minden konzekvencia, minden jóslata, ami eddig akár 100 évig is bizonyíthatatlan maradt, a technológia nem fejlődött még addig, de például a gravitációs hullámokat, amik szintén ebből levezethetők, 2016-ban sikerült detektálni. Tehát ilyen értelemben, hogyha nem ismerem annyira ezt a jóslatot, vagy ezt az elméletet, hogy mi történne akkor, ha mi egész naprendszerünk, sőt tejútrendszerünk és egy nagy fekete lyuk belsejébe lenne, én azt gondolom, hogy akkor nem élnék itt ilyen vidámon és boldogan, tehát valószínűleg ez nem teljesen így van, de ha még így is lenne, el tudom képzelni, hogy bizonyos szélsőséges esetekben akár még ez is lehet a valóság, akkor az a kérdés egy fizikus, egy kutató fejében az merül fel, hogy hogyan tudom én ezt megcáfolni, vagy bebizonyítani. Ki tudok-e ötölni, ki tudok-e gondolni egy olyan kísérletet, vagy mérést, ami segít nekem ennek az eldöntésében. Ha nem tudok, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy tudomány szempontjából ez teljesen irreleváns kérdés. Ez nem egy igazán izgalmas kérdés. Ugye nagyon hasonló ahhoz, amikor azt mondják egyesek, hogy nem is egy univerzum van, hanem több univerzum, multiverzum elméletről beszélnek. Ezzel is az a probléma, hogy nagyon nehéz olyan megfigyelhető tényt, vagy megvizsgálatot kigondolni, kiötölni, ami ezt alátámaszthatja, vagy nem. Abban az esetben a multiverzum elméletében lehet, hogy van a hozzánk szomszédos univerzumnak valamiféle hatása mégiscsak van a miénkre. Ha ezt ki tudjuk mutatni, akkor ez egy megerősíthető elmélet lenne. Itt a fekete lyuk probléma esetében, hogy mi bennünk egy fekete lyukban, ezt elég valószínűtlennek tartom. A kérdés egyébként valójában az, hogy...
De hadd kérdezzek bele ebbe, elnézést.
Ami alapján ez egyértelműen eldöntető.
Elnézést, hogy itt a szavába vágok, de ugye nincsen viszonyítási alapunk. Tehát az, hogy tudjuk azt, hogy vannak különböző helyeken fekete lyukak, minden galaxis közepén egy nagy fekete lyuk van, eddig legalábbis ez a megállapítás született.
Így van.
Ezt nem tudjuk igazolni, mert ezek spekulációk. Igaz, hogy nagyon-nagyon nagy százalékban ezek a spekulációk igaznak bizonyulnak, de nem 100%-os spekulációkról van szó. Az már nem is spekuláció, hanem tudományos eredmény.
Itt azért megkülönböztetném a spekulációt. Én inkább nem spekulációt mondanék, tehát lehet, vannak ötletek. Tehát ez, amit az előbb mondtuk, hogy mi egy fekete lyuk belsejében élünk, ez egy felvetés vagy ötlet. Az, hogy minden, vagy a legtöbb nagy tömegű galaxis középpontjában fekete lyuk van, ez ennél azért jóval több. Ez már egy tudományos elmélet, sőt igazából valami, ahogy én is mondta, ez egy megerősített eredmény. Mert pontosan arról van szó, amit az előbb itt feszegettem, hogy az az állítás, hogy más galaxisnak a középpontjában, a miénkben is van egyébként, a mi galaxisunkban van egy fekete lyuk, ugye én a kérdést úgy értettem, lehet, hogy félreértettem, hogy mi is ebben a fekete lyukban vagyunk-e? Ez egy megfoghatatlan kérdés, valószínűleg nem vagyunk benne, mert mindenféle érdekes dolgok történjenek, hogy kerültünk egyáltalán bele, az is kérdés. De a lényeg az, hogy mi látunk más távol a galaxisokban, vagy akár a saját galaxisunkban, tőlünk messze, hol ránk nincsen hatással, egy hatalmas, nagy tömegű, több millió vagy milliárd naptömegű fekete lyukat, ez több spekulációnál, ez több puszta elméletnél is, hiszen vannak olyan megfigyelések, amik erre mutatnak, amik ezt egyértelműen bizonyítják.
Igen, nem, de nem tudjuk azt, hogy
a csillagok.
Elnézést, de nem tudjuk, hogy mi az a fekete lyuk, tehát az, amiről gondoljuk, hogy fekete lyuk, az a tudományos törvényeink szerint nem is létezhetne. Tehát nem lehet annyi anyag. Tessék?
Pontosan az Einsteini relativitás elmélet értelmében ezek létezhetnek. Ezt megjósolták, majd pedig Roger Penrose kapott érte fizikai Nobel-díjat, aki megállapította, hogy nem csak hogy létezhetnek, hanem nagy valószínűség szerint ez egy természetes állapota az anyagnak, tehát elő is kell fordulni az univerzumban. Tehát ez nem mondta ellent semminek. Ez
de annak ellent mond, hogy mennyi anyag fér el egy bizonyos helyen?
Nem mond ellent annak sem. Tehát az csak a mi hétköznapi elképzelésünk, hogy mennyi anyag fér el egy adott helyen, egy adott dobozban. A fizika törvényei ezt nem teszik meghatározottá.
Azért az furcsa, hogy bekebelez.
A fizika törvényei megengedik a fekete lyukokat, és a csillagászok fel is fedezték őket. Hát ez nem egy puszta elmélet, ez nem egy puszta spekuláció, ez egy tudományos eredmény, ezért Nobel-díjakat adtak. Nobel-díjat már pedig azért adnak, csak azért emlegetem a Nobel-díjat, ez önmagában nem validál semmit, de ez egy teljesen széles körben elfogadott eredmény, ez már nem is kérdés.
Igen, de én megkérdeztem.
Amit ön feltett, hogy mi benne csücsülünk egy fekete lyukban, az egy más kérdés, az egyfajta spekuláció.
Igen, de én megkérdeztem öntől a múltkor, hogy egy fekete lyuk, amelynek a nagysága egyébként, ezek nem is nagyok, hanem van, amelyik csak pár száz méter átmérőjű. És mégis annyi anyag kerül bele, amennyi, nem tudom, mint a mi tejútrendszerünk összes bolygója például.
Igen, vagy igen, de különböző méretű egyébként.
Igen, de arra nincs válasz, hogy fér el ez a sok anyag ebben a kicsi fekete lyukban.
Mert azért furcsa ez egy kicsit, mert a hétköznapi szemléletünkből indulunk ki. Ettől egy picit el kell szakadni, és akkor ez nem zárja ki, nincs olyan természeti törvény, nincs olyan felfedezett fizikai törvény, vagy szükségszerűség, vagy összefüggés, ami ezt kizárná. Tehát, sőt, valójában naponta látunk ilyet, tehát a csillagászok látnak fekete lyukat, azt akartam az előbb mondani, hogy különböző fajsúlyban fordulnak ezek elő, vannak a sok millió milliárd naptömegűek, tehát tényleg hatalmas, borzalmasan nagy tömegűek, és vannak kisebbek, egy-két naptömegnyiek, vagy néhány naptömegnyiek, 5-10 naptömegnyiek, amiknek a kialakulását szinte naponta látjuk, felrobbannak szupernovák távoli galaxisokban, és a végeredmény az egy fekete lyuk lesz. És ezeket meg tudjuk vizsgálni. Nem tudunk oda menni, de távcsöveinkkel, ültávcsöveinkkel.
Jó, akkor most akkor egy másik
távcsöveinkkel meg tudjuk vizsgálni. Tehát ez egy gyakorlatilag a csillagászoknak ez egy hétköznapi jelenség, egy hétköznapi folyamat.
Igen, de egy másik dolgot hoznék a képbe, amivel én találkoztam véletlenül a bevezetővel együtt mondom a kérdést. A James Webb űrtávcső legújabb adatai megerősítették, amit már elődje a Hubble űrtávcső használatakor sejtettek a tudósok. Valami hiányzik a világegyetemről alkotott képünkből. Mindmáig ugyanis a James Webb űrtávcső mutatja a legteljesebb betekintést gyorsulva táguló univerzumunk távoli zugairól, és így az általa szerzett adatok vannak leginkább a segítségünkre abban, hogy megmagyarázzuk a modern fizika egyik legnagyobb rejtélyét, mégpedig a gyorsuló tágulás miben létét. Eddig elméleteink szerint a tágulás gyorsulásáért A rejtélyes sötét energia antigravitációs hatása a felelős. Az azonban, hogy pontosan mi a sötét energia, és hogyan működik, jó részt ismeretlen. Na most nem is olyan régen is interjút készítettem egy fizikussal, egy asztrofizikussal, aki szerint nincs olyan, hogy sötét anyag, vagy sötét energia, és szerinte csak számítási hiba miatt hiszik a fizikusok, hogy az univerzum nagyobbik része láthatatlan a számunkra. Ehhez mit szól?
Vannak ilyen elméletek, vannak ilyen elgondolások, amik bizonyos feltételezéseket támadnak, vagy megpróbálnak más szemszögből rávilágítani. És igen, tehát mivel nem tudjuk, hogy pontosan mi a sötét energia. Ugye beszéltem az előbb sötét anyagról, annak gravitációs hatása van, és van a sötét energia, ami meg az univerzum tágulását gyorsítaná. Ugye ez két különböző dolog, most az utóbbiról beszéltünk, ez az a hír az utóbbihoz kapcsolódik, hogy az univerzum gyorsuló tágulása az valóban gyorsulva tágul-e, vagy csak úgy látszik valami miatt. Ugye mi nem tudunk oda tenni méterrudakat, nem tudunk oda menni megmérni, hogy ez hogy működik. Ezek a legnagyobb skálán működő törvényszerűségek, mozgások, és valójában csak jelző oszlopaink vannak, vagy jelző fényeink vannak, mint egy toronyban, amik ott a tengerpart mellett vannak, és a hajókat irányítják.
A világító torony, igen.
A világító torony, ezt akartam mondani. Tehát vannak ilyen objektumaink, a galaxisok, ezek valójában csak a jéghegynek a csúcsai, tehát az anyagnak a gravitációs összetömörülésének csak éppen a hegycsúcsai, amik éppen kilátszanak, a jéghegynek a csúcsa, de ezeket tudjuk mi megfigyelni, ezekből tudunk következtetéseket levonni. A legtöbb következtetés a kozmológiában, tehát az univerzum nagyskálás szerkezetében az arra épül, hogy az univerzum minden irányban, amerre csak nézünk, mindegy, hogy lefele, fölfele, jobbra, balra, melyik irányba nézünk, a rengeteg tetszőleges irány közül, mindenfele ugyanazt kell látnunk. Az anyagnak a nagy skálán történő anyageloszlása is mind ugyanaz, az egyes folyamatoknak nincs irányfüggése, minden irány, tehát bármilyen irányba nézünk, ugyanazt látjuk. Az anyag csomósodásában is mindenben, amit nézünk fizikai paraméterekben, és ez nem feltétlenül biztos, hogy igaz. Vagy nem tudjuk tetszőleges pontosággal megmondani, hogy igaz-e. Úgy tűnik, hogy igaz, de talán mégsem. És akkor itt lehetnek ilyenkor jöhetnek képbe efféle elgondolások, hogy akkor ez lehet egy látszólagos gyorsulva tágulás, és akkor valamiféle alternatív magyarázatot lehet erre adni. Azt kell mondanom, hogy ez még nem egy eldöntött kérdés. Tehát nyilván azért ezeknek van létjogosultsága, mert annyira nem tudunk semmit a sötét energiáról, és pontosan az ilyen nagyon nagy égbolt felmérésekkel, mint ami például a Euclid végez éppen, vagy majd lesz a következő évtizedben az LSST, Vera Rubin Observatóriumnak az LSST nagy égbolt felmérése, mert szintén részen, mert magyar kutatók is kollégáimmal együtt részt veszünk. Ezek fognak tudni az ehhez hasonló kérdésekre választ adni, hogy valóban teljesen homogéne az univerzum fizikai értelemben minden irányban, még messzebb fel fogjuk tudni térképezni a galaxisokat, sok milliárd galaxisról lesz képünk, és akkor ilyen kérdéseket fel lehet vetni, és ezeket a felvetéseket meg egyértelműen el lehet dönteni, hogy most ténylegesen egy látszólagos jelenségről van szó, vagy valamiféle olyan, hogy tényleg létezik ez a sötét energia, és arról esetleg többet is meg fogunk tudni. Például a Euclidnak, az Európai űrtávcsőnek az egyik feladata az, hogy ennek a sötét energiának az egyfajta állapot egyenletét, tehát hogy milyen erős, hogy viselkedik, erről valamiféle képet kapjon nagyon sok millió galaxisnak a feltérképezésével. Tehát én azt gondolom, hogy néhány év múlva, a Euclidnak a végére, vagy egy évtized múlva visszatérünk erre a kérdésre, már valószínűleg többet fogunk tudni a sötét energiáról, ennek a létezéséről, illetve szerepéről az univerzumban.
Már többször szerettem volna megkérdezni, csak mindig elfelejtettem, vagy sokkal érdekesebb témák tolultak elé, hogy hány Celsius fok van az űrben?
Ugye nem is Celsiusban mérünk, hanem Kelvin fokban, ami a Celsius skálának egyfajta kiterjesztése, és azt mondjuk, hogy mínusz 273 fok, ugye az abszolút nulla fok, ennél nem lehet mélyebb, ezt is egy kis utána gondolással meg lehet érteni, hiszen a hő meg a hőérzet az valójában nem más, mint az atomoknak a mozgása, ez amit mi a hétköznapi értelemben hőmérsékletnek hívunk, és hogyha ez a mozgás teljesen leáll, akkor ez elér egyszer egy abszolút nulla pontot, tehát annál hidegebb már nem igen lehet. Bizonyos trükkökkel még egy picit ezen lehet rugózni, de most ebben én nem mennék vele. A lényeg az a meglepő a dologban, hogy azért érdekes a kérdés, mert nem ez az abszolút nulla fok, mert mínusz 273 fok van az űrben, ott, ahol nincs semmi, látszólag, mert van egy olyan érzékelhető, műszerenkkel felfogható sugárzás, maradványsugárzás, ami az ősrobbanásnak a maradványsugárzása, 13,8 milliárd évvel ezelőtt mai tudásunk szerint volt egy hatalmas robbanás, és ez elkezdett hűlni, és ennek a robbanásnak van egyfajta sugárzás, a maradványsugárzás, nagyon távoli rádió hullámhosszon lehet ezt felfogni, és ez azt mondja, hogy 2,7 fokkal az abszolút nulla fok fölött, tehát mínusz 270 Celsius fok környékén van egy ilyen hőmérsékletű test sugárzásának felel meg a mi univerzumunk, ez áthatja az egész univerzumot, bármerre nézünk iránytól, szinte teljesen függetlenül ezt a sugárzást lehet látni. Ez egy nagyon érdekes történet, mert szintén egy Nobel-díjas felfedezés, Arno Penzias és Wilson szerezték fel a második világháború után közvetlenül, ha jól emlékszem, és akkor még csak a rádió technológia, a radar technológiával függött nagyon össze, és viszonylag kezdetlegesek voltak ezek a hatalmas antennák, és egyszerűen minden felől bármere fordították, sistergést hallottak benne, és már mindent megnéztek, arra gyanakodtak, hogy egyébként galambok fészkeltek bele ebbe a nagy antennába, és kitakarították, és a galamb ürüléktől is megtisztították, mindentől megtisztították, és még mindig ott volt ez a sistergés, és arra jutottak, hogy ez ettől a maradványsugárzástól ered. Néha érdemes a galamb ürüléktől is megtisztítani a
műszereket. Világos, de ez azt jelenti, hogy űrhajósainknak olyan ruhát kell viselniük, amiben kibírják a mínusz 200 valahány Celsius fokot?
Természetesen a hőmérsékletet és a nyomást kell kompenzálni. Tehát ha egy űrhajós elhagyja a biztonságot jelentő űrállomást, vagy űrhajót, ugye, ahol nyomás alatt van, tehát légköri nyomás van, és valamilyen emberi elviselhető hőmérséklet, akkor ezt a két dolgot kompenzálni kell. Az nagyon érdekes egyébként, hogy nem az lenne, érdemes ezen elgondolkodni, de kilépnénk az űrbe űrruha nélkül, akkor nem az lenne, hogy megjelenne a bajuszunkon, meg a szempillánkon a tér, és megfagynánk, mert nincs közeg, és gyakorlatilag kihűlnénk, de ez egy negyed óra, 20 perc alatt történne meg. A mi hősugárzásunk az, ami hűtene minket, és gyakorlatilag nem úgy fagynánk meg, hosszabb ideig tartana, és nem úgy fagynánk meg, nem azonnal, mint ahogy mondjuk egy kiöntött pohár víz megfagy mínusz 20 fokon földi körülmények között.
Világos, tehát nincs közvetítő anyag, ami miatt meg tudnék fagyni, ahogy kellene megfagyni egyébként.
Megfagynánk, de nem úgy, ahogy itt a földön ezt tapasztaljuk. A nyomás az viszont sokkal veszélyesebb. Tehát ahol nincsen nyomás, ami a mi testünknek a belső nyomása gyakorlatilag szétvetne minket, nem is akarom ezt jobban részletezni, ez egy nagyon csúnya végkifejlet lenne bárkinek az életében, ott jelenteni a végét.
Magyarul fölrobbannánk.
Hát gyakorlatilag másodpercek alatt igen, az végezne velük, nem a hőmérséklet. Az egy hosszabb időtávon, 20 perc alatt körülbelül negyed óra alatt ülnénk ki.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szabó Róbert csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Intézet Konkoli Tege csillagvizsgáló igazgatója volt az Utópiában. Egy csomó kérdésem maradt még, mert egyrészt bele tettem a saját kérdéseimet is, ilyen laikus dolgokat, hogy hány fok van, meg ilyesmi. Meg hát ezek a felvetések, meg ezek a legfrissebb tudományos szenzációk, amik az űrkutatással kapcsolatosak, vagy a csillagászatokkal, csillagászattal kapcsolatosak, hát ezek rendkívül bonyolult kérdések, és hát ezek nem olyanok, hogy 2 + 2 = 4.
Visszatérhetünk rá, hogyha lesz rá alkalom, szívesen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy akkor is ezzel élni fogok. Viszont hallásra.
Én is köszönöm, minden jót, viszont hallásra.
Utópia.
A kannabisz rendszeres fogyasztását kísérő tolerancia jelenségének molekuláris szintű megértését is segíti a Hunren kísérleti orvostudományi kutatóintézet új tanulmánya. A Katona István és munkatársai által kidolgozott módszer lehetővé teszi az élettani folyamatok hátterében álló molekuláris szerveződés vizsgálatát az idegsejteket összekapcsoló szinapszisokban. A Barti Benjamin doktorandusz első szerzőségével készült tanulmány az egyik legragosabb tudományos folyóirata Science Advances májusi számának címlapjára került. Üdvözlöm az Utópiában Katona Istvánt, a Hunren molekuláris neurobiológiai kutatócsoport csoportvezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és üdvözlöm a Klubrádió kedves hallgatóit.
Először csak azt kérdezem, hogy miért? Tehát miért a kannabisz hatását tanulmányozzák?
Véletlenül a tudományban az a legfantasztikusabb dolog, hogy nem tudjuk előre megjósolni, hogy milyen kutatási területek vezetnek a legizgalmasabb, legfontosabb felfedezésekhez. Ugye, aki ismeri és szereti az Eszterházy Péternek a Harmónia Celestis című könyvét, az azzal a mondattal kezdődik, hogy kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ismeri az igazságot. Ugye a tudományos munkában is vannak hipotéziseink, megpróbáljuk kitalálni, hogy hogy működik a természet, és elindulunk egy kísérleti úton, és mindig a legizgalmasabb témák akkor alakulnak ki, amikor valami váratlant találunk. Ez a kutatási program, aminek végül a kannabisz hatásmechanizmus megértéséhez is közeledett, ez 25 évvel ezelőtt teljesen véletlenül indult el. Akkoriban Freund Tamás, aki jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, volt a PhD témavezetőm, és az ő kutatócsoportja a világon az egyik legjobb kutatócsoportnak számított a gátló sejtek kutatásában, tehát az idegrendszerünkben található olyan idegsejtek, amelyek tompítják más idegsejtek működését, féken tartják őket. És a Tamás az egyik különleges gátlósejt típust szerette volna vizsgálni, és egy amerikai konferencián egy poszteren észrevette, hogy van egy fehérje, ami érdekes módon a képek alapján első ránézésre olyan, mintha pont ezt az idegsejt típust jelölné meg. És mivel erről az idegsejt típusról szinte semmit nem lehetett tudni, ezért elkezdett beszélgetni Ken McKee nevű amerikai professzorral, aki a posztert bemutatta, és kiderült, hogy ez a fehérje, ez a CB1 cannabinoid receptor fehérje, amit előtte nem sokkal fedeztek fel, és kiderült, hogy a cannabis aktív hatóanyagának, a THC molekulának ez a fogadó fehérjéje, vagy ahogy mi szoktuk mondani, ez a receptor fehérjéje. Tehát igazából 25 évvel ezelőtt mi elsősorban azt szeretném volna megérteni, hogy ennek az idegsejtípusnak mi lehet a szerepe, és hogyan lehet befolyásolni a működését. Miközben elkezdtünk dolgozni ezen a témán, én mint PhD hallgató, azt a váratlan megfigyelést tettük, hogy ez a receptor fehérje, ez a szinapszisok környékén található. Most a szinapszisok azért nagyon fontosak, mert ezek a képződmények, amiken keresztül beszélgetnek az idegsejtek az agyunkban. Körülbelül 86 milliárd idegsejtünk van, ezek kódolják körülöttünk lévő világot, ezek segítségével érzékelünk dolgokat, ezek segítségével tudunk mozogni, ezek segítségével tudunk gondolkodni, ezek segítségével vagyunk szerelmesek. Az idegsejtek működésének az összehangolását, a sejtek közötti kommunikációt ezek a szinapszisok végzik. Ezek a szinapszisok, ezek icipici szinapszisok, körülbelül 10 nanométeresek, amit úgy kell elképzelni, hogyha fognánk egy milliméteres vonalzót, a milliméteres rovátkán belül még 100 000 apró pici rovátkát húznánk, és akkor olyan megkapnánk a szinapszis méretét. Vagy másképpen fogunk egy hajszálat, a hajszálat hosszában 100 000 felé szétvágjuk, lesz 100 000 nagyon vékony hajszálunk, és körülbelül ilyen vékony egy szinapszis. És a 90-es évek végén azt a váratlan felfedezést tettük, hogy a receptor fehérje, amit a cannabis aktív hatóanyaga bekapcsol, az ezekben a szinapszisokban található, és az idegsejtek közötti kommunikációt, az idegsejtek közötti beszélgetést képes szabályozni, finomhangolni.
Azt kérdezném ezzel kapcsolatban, de már az előbb is szerettem volna, mert hogy amiről ön beszélt, az szerepel ebben a tájékoztatóban, amit elküldtek nekem, a következőképpen, hogy Katona István és Perlák Beáta fiatal kutatóként a Freund Tamás és Vizihe Szilveszter által vezetett kutatócsoportokban elsőként bizonyította kísérleti úton, hogy a cannabis hatóanyagának receptora az idegvéződéseken található és gátolja az ingerület átvívő anyagok felszabadulását. Ez mit jelent leegyszerűsítve, mert erről beszélt, hogy itt tetten érték már mit a kanabisznak a hatóanyagát, de hogy ez hogy került be a szervezetbe, illetve mit csinál ez, és hogy mit jelent ez leegyszerűsítve?
Ez egy csodálatos kérdés, egy biológusnak nagyon-nagyon izgalmas, hogy miért van egy ilyen receptor fehérjénk, miért van szüksége az idegrendszerünknek, illetve más.
Még ehhez hozzátennék egy mondatot a tanulmányból, elnézést. Érdekes módon idegsejtjeink termelnek olyan jelmolekulákat, belső kannabinoidokat, más néven endokannabinoidokat, amelyek ugyanehhez a receptorhoz kapcsolódnak, és akkor még azt a kérdést megfejelném azzal, hogy mik azok a belső kannabinoidok, illetve endokannabinoidok.
Ó, ez szuper, ez egy olyan fantasztikus nyelvtörő, mint a jamaikai.
Igen.
Akik ráadásul tele vannak endokannabinoidokkal, úgyhogy ezt köszönöm szépen, hogy erről többet mesélhetek. Szóval kiderült, hogy ez a kannabinoid receptor fehérje, az egy nagyon ősi fehérje, már a csalánozókban is, tehát például a medúzákban is megtalálható. Na most nyilván a medúza az nem fog kannabiszt legelni, tehát ebből született az a felismerés, hogy akkor ennek a receptornak valamilyen más eredeti élettani feladata lehet, és kellenek legyenek olyan molekulák, olyan jelmolekulák, amelyeket az idegsejtjeink termelnek, és a szinapszisok szabályozására szolgálnak a kannabinoid receptor aktiválásán keresztül. És Rafael Meshulam izraeli kutatónak a csoportja felfedezett két molekulát, amelyről kiderült, hogy szorosan képesek hozzá kötődni ehhez a receptor fehérjéhez, és valóban a idegsejtjeink termelik őket. Az egyik molekulát azt anandamidnak nevezték el. Az ananda az szanszkrit szóval belső boldogságot jelent, és ez egy zseniális elnevezés volt, mert például depresszió során ennek a belső molekulánknak, belső boldogság molekulánknak, az anandamidnak a szintje az jelentősen leesik. A másik molekulának a kémiai neve... Az
elnézést, ezt lehet aktivizálni a kannabinoiddal?
Tessék?
Elnézést. Mármint, hogy azt lehet aktivizálni kannabinoiddal?
Tehát ez egy olyan molekula, amit az idegsejtjénk a saját céljukra termelnek, és az egyik idegsejttől átúszik a másik idegsejthez, sejtek közötti térben, hozzá kötődik a kannabinoid receptorhoz, és ezen keresztül szabályozza a szinapszisnak az erősségét. Aha. És van egy másik molekula, amely egyébként a szinapszisokban még fontosabb, ezt úgy hívják, hogy 2-arahidonil glicerol, de természetesen van egy beceneve, a 2-AG molekula, amit a kollégáim is előszeretettel használnak, és ez a két molekula, ezek az evolúció során egy nagyon ősi szerepet töltenek be, a szinapszisainknak az erősségét finom hangolják. Tehát a 86 milliárd idegsejtünk, az körülbelül 100 trillió szinapszison keresztül beszélget egymással. az, hogy mi ennyire sok mindent tudunk csinálni, hogy tulajdonképpen ezek a fantasztikus számítógépek az idegrendszerünkben ennyiféle feladatot ki tudnak számolni, és tudnak minket működtetni.
Számítógépek?
Próbáljuk logikailag hasonlóképpen elképzelni, nyilván annál sokkal összetettebbek, meg bonyolultabb.
Csak azért kérdezem, mert hogy az agyat hasonlították, meg a neurológusok próbálják hasonlítani az agyat a számítógépekhez, és eddig ez nem stimmelt, mert egészen másmilyen működésű.
Valahol mindegyik egyfajta számolási feladatot is felfoghatjuk.
De nem úgy, ahogy mi gondoljuk.
Így van. És akkor van 100 trillió szinapszisunk. Ugye? Már ezt önmagában nagyon nehéz elképzelni, hogy ezek így dolgoznak az idegrendszerünkben, hogy a kedves hallgatók hallgatnak minket, hát biztos vagyok benne, hogy több millió szinapszisuk éppen aktív. Na már most, ezeknek a szinapszisoknak az erőssége, ez térben, meg időben folyamatosan változik, annak megfelelően, hogy milyen kódolási feladatokat kell végrehajtaniuk. Úgy kell kicsit elképzelni, mint egy hangerő szabályozót, ugye amikor hallgatnak a kedves hallgatók, és nagyon unalmas vagyok, akkor le tudnak tekerni nullára. De hogyha nagyon érdekes vagyok, és épp mondjuk nagyon zajos a környék, akkor fel tudják tekerni a hangerőt, hogy jobban hallják, amit mondok. És ugyanezt csinálják a szinapszisok is, az erősségüket folyamatosan változtatják. Ez tehát szabályozza azt, hogy a két adott idegsejt az milyen hatékonysággal tud egymással beszélgetni. Na most ebben a 100 trillió szinapszisban a szinapszisoknak az erőssége, tehát a beszélgetésnek a hatékonysága, az nagyon precízen hangolva van. És ezt úgy kell elképzelni, hogy térben, ugye ez a nagyon pici, a hajszálat 100 000 fele szétvágjuk, nanométeres tartományban van finom hangolva, időben pedig 1000 másodperc pontossággal történik a szinaptikus jelátvitel, vagyis az idegsejtek közötti beszélgetés. Tehát egy elképesztő összetett rendszerről van szó, amiben nyilván sok száz molekula, sok ezer fehérje vesz részt, hogy tökéletesen működhessen. Viszont a legnagyobb csodálatunkra, a legnagyobb meglepetésünkre kiderült, hogy a kannabinoid receptor és az idegsejtjeink által termelt belső kannabinoid molekulák, az endokannabinoid molekulák, azok a szinapszisok nagy részében fontos szerepet játszanak ebben a finom hangolásban. Az is nagyon meglepő, hogy ez a receptor a 7. legnagyobb mennyiségben termelődő receptorfehérje az idegsejtjeinken, és evolúciósan egy nagyon ősi fehérjéről van szó, tehát valószínűleg ez a feladat, amit ellát, ez nagyon pontosan az idegrendszer tökéletes működéséhez.
Mi a különbség az endokannabinoidok és a növények által termelt THC hatása között?
Szerintem hívhatjuk nyugodtan belső kannabinoidoknak. Talán az úgy még magyarul szerencsésebb is lesz, hogyha ez így fog elterjedni. Bár, ha meggondoljuk, tulajdonképpen a belső opioid molekuláink, az endorfin, ezt mondjuk végül is az endo szóval lehet használni, tehát maradhatunk az endorfin.
Ez opioid molekula?
Mint a belső kannabinoid, ez, hogyha elterjed, szerintem az egy nagyon szép szó. És az a különbség, hogy ebben a 100 trillió szinapszisban a belső kannabinoidok akkor működnek, és ott működnek, ahol éppen az agyunknak szüksége van rá. Amikor valaki THC-t, azaz a kannabisz aktív hatóanyagát juttatja.
Tehát mondhatjuk azt, hogy marihuánás cigarettát szív mondjuk.
Így van, például marihuánás cigarettát szív, vagy bármilyen más formában fogyasztja. Ebben az esetben elárasztja kívülről az egész idegrendszerét, tehát nem fogja tudni pontosan szabályozni azt, hogy csak azok a szinapszisok legyenek befolyásolva, amelyekre az idegrendszernek éppen szüksége van. Vannak más különbségek is, kémiailag.
Várjunk csak elnézést, ezt hívják tudatmódosításnak? Mert hogy azért van betiltva Magyarországon is, meg még egy sor országban a marihuána, mert hogy tudatmódosító szernek nevezik, amely nekem azt jelenti, hogy az ember nincs tisztában azzal, hogy mit tesz.
Ez egy gyönyörű szép magyar kifejezés, de valami szerintem még sosem gondolkodtam rajta, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy tudatmódosítás. Ugye önmagában ez egy nagyon érdekes kérdés, és a neurobiológus meg a filozófus lehet, hogy másképp fogja megközelíteni, mi az, hogy tudat. De neurobiológusként én akkor ezt úgy mondanám precízen, hogy valóban idegrendszer működésének módosításáról van szó, hiszen egy olyan kémiai anyagot juttatunk a szervezetünkbe, ami megváltoztatja az idegsejtek közötti beszélgetést.
Hogyan viselkednek az egerek, ha kanabisz kapnak, tehát marihuánát kapnak?
Attól függ, hogy milyen dózisban. Ez talán az egyik legizgalmasabb iránya a kutatásainak.
Hát amennyit az ember szokott elszívni, amikor elszív egy ilyen füves cigarettát, nem tudom, hogy ez mekkora dózis. Fogalmam sincs.
Igen. Az egereknek, meg általában az összes emlősnek nagyon hasonló viselkedési hatásai vannak. Van a kanabisznak, a kanabisz kezelésnek, mint amit az emberek fogyasztanak kanabiszt. Tehát ugyanaz a feldobódott állapot először, utána ugyanaz a lenyugodott, utazó, leszedált állapot, ugyanezek a kétfázisos hatások, ezek jelentkeznek. A fokozott táplálétbevitel, a fájdalom csillapító hatás.
Mi az a kannabinoid tónus?
Kannabinoid tónus?
Igen.
Igen. Na hát ez pedig egy újabb, izgalmas, váratlan iránya volt annak a kutatási programunknak, amire bevallom őszintén abszolút nem számítottunk. Azt találta Barti Benyelmi kollégám, hogy vannak olyan kannabinoid receptor fehérjék, amelyek a belső jelmolekulák, a belső kannabinoidok hiányában is aktívan működnek. Tehát van néhány kannabinoid receptor fehérje, amelyek szakadatlanul be vannak kapcsolva, folyamatosan be vannak kapcsolva. Azt találta Benjamin, hogy ezek a receptorfehérjék pontosan ott találhatóak, ahol az ingerület átvívő anyagok, például a gátló ingerület átvívő anyagok baba, felszabadul a szinaptikus részbe. Ez egy teljesen váratlan új irány volt, és legnagyobb meglepetésünkre, amikor THC-vel kezeltük az egereket, ezek a receptorok tűntek el legnagyobb mennyiségbe, és ez a kannabinoid tónus, ez teljesen megszűnt. Na most, ezt a tónust lehet a leginkább a hangerő szabályozóként felfogni, tehát nekem van egy optimális hangerő, amin szeretek hallgatni mondjuk komoly zenét, vagy szeretek hallgatni punk zenét, a kettő között nyilván teljesen más hangerőre van szükség, és más ezért másképpen állítom be a dombot.
Azt szeretném még kérdezni, bocsánat, hogy itt a szavába vágok, de ön mesélne végtelenségig, és azért szeretnék én is feltenni egy pár olyan kérdést, amire nagyon kíváncsi vagyok. Lehet, hogy nem vagyok teljesen szakszerű ebben a dologban, de megpróbálok legalábbis, hogy evolúciós szempontból hogy került belénk a kanabisz? Tehát, hogy mikor találkozott vele az élő szervezet, az ember például, illetve az állatok?
Arra kíváncsi, hogy a kannabisz növény, tehát a...
Nem, elmondom, akkor elmagyarázom, hogy a szervezetünk ezek szerint, ha most elszívnék egy marihuánás cigarettát, akkor nem érné meglepetésként a marihuánás cigaretta, mert hogy ez evolúciós módon a szervezetünkben valamilyen szinten benne van.
Értem. Na itt van a nagyon fontos logikai különbség, hogy a 100 trillió szinapszisunkból nem az összes folyamatosan aktiválva van a belső kannabinoidok által, hanem mindig csak azok a szinapszisoknak az a csoportja, ami éppen valamiért nagyon fontos, hogy megváltoztassa a hatékonyságát, tehát megváltoztassuk a hangerőt a szinapszisokban. amikor valaki kívülről visz be bármilyen kémiai szert, az az egész szervezetünket elárasztja, az nem fog tudni különbséget tenni a különböző szinapszisok között, az összes szinapszisunkon, ahol található kanabinoid receptor, ott a THC be fog kapcsolódni a receptorra, és a receptoron keresztül újra fogja szabályozni a szinapszisok erősségét.
Világos, akkor megpróbálom jobban megkérdezni, tehát, hogy azok a kanabinoid receptorok, azoknak közük van a marihuánához? Tehát, hogy az ősember, vagy nem tudom kik azok, kvázi rák ehettek ilyen kanabisz tartalmazó növényeket?
Igen, tehát a hatóanyag molekula a kanabisz növényben, az hozzá kötődik a receptorfehérjénkhez, tehát valóban az már a őseink körében, hogyha valaki használt valamilyen kanabisz terméket, akkor az saját idegrendszerét befolyásolta. Most a régészeti leletek azok Közép-Ázsiába helyezik a legősibb kanabisz használatra utaló régészeti bizonyítékokat. Találtak olyan magas fennsíkokon Közép-Ázsiában olyan tűzhelyeket, ahol a cserépedényeknek a hamu tartalmát kémiai elemzésnek vetették alá tömegspektrometriás eljárásokkal, és kiderült, hogy a THC-nak a bomlás terméke megtalálható ezekben a sok ezer éves régészeti cserép leletekben, ilyen tűzhely maradványokban.
Tehát az őseink azok szívtak marihuánás cigarettát, idézőjelbe téve természetesen a szívást meg a cigarettát.
Igen, valószínűleg ők ezekben a cserép edényekben ezeket valószínűleg elfüstölték, és hát spekulálás alapján arra gondolhatunk, hogy inhalálták valószínűleg a füstöt.
És ez beépült akkor az emberi szervezetbe, és ennek köszönhető, hogy a szinapszisoknál ilyen jelentősége van a kanabinoidoknak?
Nem, bocsánat, ezt nem jól magyaráztam el. Nem, azok a gének, a DNS molekulánban azok a gének, amelyek a kanabinoid receptort kódolják, amit aktivál a kanabisz hatóanyaga, azok már megtalálhatóak a medúzákban is. Tehát mi ezeket örököltük a DNS molekulán.
Akkor az a kérdésem, hogy miért találhatók meg a medúzákban? Ezt tudjuk, vagy nem tudjuk?
Igen, a medúzákban azért, mert a medúzák idegsejtjei is termelnek olyan belső jelmolekulákat, belső kanabinoidokat, amin keresztül a medúzák a saját szinapszisaikat kell pontosan beállítsák, hogy milyen erősek legyenek. Tehát azok az enzim fehérje.
És ez a legjobb fehérje erre? Amit ismerünk azok közül?
Ez a legjobb.
Fehérje erre, amit ismerünk? Az a kérdésem.
Igen. Tehát, hogy a gén állományunkban, génjeink között vannak olyan gének, rengeteg olyan gén, ami már a legősibb állatokban is megtalálható, és utána az evolúció során, mivel hasznosnak bizonyultak, benne maradtak a gén állományban, ez több ezer, inkább több mint 10 000 ilyen génről van szó, azért, mert valamilyen olyan alapvető élettani szerepet töltenek be, ami miatt érdemes volt megőrizni ezeket a géneket. Ezek a gének kódolják azokat a fehérjéket, amelyek készítik a jelmolekulákat, készítik a belső kanabinoidokat, illetve olyan enzimfehérjéket, amik lebontják ezeket a jelmolekulákat, hiszen az sem jó, hogyha ezek a jelmolekulák folyamatosan jelen vannak, állandóan szabályozni kell a szintjüket, illetve ezek a gének, bizonyos gének, azok termelik azokat a fehérjéket, amelyekhez a THC molekula az aktív hatóanyag hozzá tud kötődni.
Végezetül azt kérdezném, bocsánat, hogy összességében milyen idegrendszeri vagy szervezeti következményei lehetnek a kanabisz használatának, mert ugye hát eléggé divatos manapság a marihuána, elég sokan élnek vele, és hogy ez azon kívül, hogy a szinapszisoknál rendkívül fontos, hogy a kanabinoidok legyenek ott, a marihuána az mennyire változtatja meg az ember idegrendszerét és a szerveit?
Ez egy kritikusan fontos kérdés, és nagyon köszönöm, hogy erről beszélhetek. Nagyon érdekes a cannabisnak az orvostudományi története. Több mint 5000 évvel ezelőtt a tradicionális, hagyományos kínai gyógyításban már az egyik legfontosabb gyógynövénynek számított.
Mire használták?
És így van, igen.
Mire használták?
Kínában használták.
De mire használták akkor?
Főleg műtétek során fájdalomcsillapításra. Tehát már akkor észrevettem, hogy lehet orvosi terápiás jelentősége. Igen ám, de már az 5000 éves leírásokban szerepel, hogy a rendszeres használata bizony néhány emberben a démonokkal való találkozáshoz vezet. És az azóta eltelt több ezer évben többféle kultúrában nagyon-nagyon hasonló megfigyelések születtek. Számos betegségben, például epilepsziában, rohamcsillapításra, általánosságba véve étvágyfokozóként, fájdalomcsillapításra rengeteg társadalom, rengeteg kultúra használta, de mindenütt, akik használták, azok az orvosok leírták, hogy nagy dózisban rendszeresen nem érdemes használni, mert tönkreteszi a személyiségét az adott embernek, tehát volt egyfajta figyelmeztetés, hogy tessék ésszel bánni ezekkel a dolgokat. Most ehhez képest a modern orvostudományok egyik komoly célja, tehát ezen a területen több ezer kutató dolgozik, és ennek a területnek az a célja, hogy megfejtse, hogy mi az oka a terápiás jó hatásoknak, és mi az oka a potenciálisan kockázatos mellékhatásoknak. Hogy tudnánk használni azokat a molekulákat, amiket a növény termel emberek gyógyítására, és hogy tudnánk elkerülni azokat a mellékhatásokat, amelyek a mentális egészségünket kockáztatják. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy például vannak betegségek, ahol 27 országban már legális a cannabis használata, például van egy nagyon szomorú, nagyon nehéz betegség, a multiple szklerózis, és ott az izomgörcsökkel járó fájdalomra legálisan lehet használni a cannabiszt. Illetve...
Várjunk csak, Magyarországon is?
Magyarországon nem.
Jó. Csak azért kérdem, mert úgy tudtam, hogy itt tilos mindenre használni, mármint, hogy bármilyen betegségre használni.
Magyarországon tilos, így van. Illetve anorexiában, tehát a kóros étványtalanságban, ami egy nagyon-nagyon nehéz betegség, egy nagyon komoly pszichiátriai betegség, ott pedig olyan erős étvágy fokozó hatása van a cannabisnak, ezért sok esetben ezzel próbálkoznak, és sok esetben valóban segít. Van azonban három olyan kockázati csoport, amit nagyon-nagyon szeretne minden kannabinoid kutató, hogy minél többen megismerjenek. Hadd meséljek erről a három kockázati.
Igen, de már nagyon kevés időnk van, arra szeretném kérni, hogy ha lehet szűkszavúan meséljen.
Akkor az első, hogy kiderült, hogy az idegrendszer fejlődésében kritikusan fontosak ezek a receptorfehérjék, és ezért a terhes kismamáknak szigorúan tilos kannabiszt fogyasztani. A másik, hogy a kamaszkori fejlődő idegrendszerben, amikor a mentális egészségünk stabilitásának idegrendszeri alapjai kialakulnak, szintén a fejlődő szinapszisokat tönkreteszi a kannabisz. Tehát azt szokták mondani az ezzel foglalkozó szakemberek, hogy kannabisz fogyasztással 21 éves koráig, amíg ezek a fejlődő szinapszisok ki nem alakulnak, mindenképpen várjanak a fiatalok, nem szabad.
Pedig az ő körükben a legdivatosabb sajnos.
Hát igen, az is biológiailag természetes, hogy a kamaszok tesztelik a határaikat, kockázatkeresés.
És mi a harmadik?
De ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy én azt kérem csak, hogy legalább a 21. szűznapig várjanak, mert ebben a saját mentális egészségüket kockáztatják. És a harmadik, a legveszélyesebb csoport, ha bárkinek bármilyen skizofréniával kapcsolatos betegsége volt a családban, az soha ne próbálja meg, még a legkisebb dózisba se, ugyanis most, hogy egyre töményebb, egyre nagyobb dózisú cannabis áraszik el a piacot szerte a világon, folyamatosan nő a pszichózissal, a skizofrénia tünetekkel kórházba kerülő fiataloknak a mennyisége, szintén, a száma szintén szerte a világon. Tehát ebben a betegségben egy hatalmas kockázatot jelent a kanabisz használat, tehát akinek bármilyen jellegű családi története van, arról tőle meg azt kell megkérni, hogy ő igazából soha az életében is se próbálja, mert nagyon nagy kockázatot vállal, hogy egy potenciálisan érzékenyebb idegrendszerben előhívja azt a betegséget, amit lehet, hogy egyébként meg tudod volna úszni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Katona István, a Honrend Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport csoportvezetője volt a vendégem. Viszont hallásra!
Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.